Először beszéljünk egy kérdésről. A Falun Gong tanítványink valódi művelést végeznek. A múltban a Tao művelésében az igaz művelésben szigorú követelmények voltak a tanítványok számára. A művelés folyamatában lévő tanítványoknak teljesen tiltott, hogy csak úgy menjenek és betegségeket kezeljenek. Miért? Mert a művelés folyamatában a saját testeinket tisztítjuk. Mindannyian a három világkörön belüli fában folytatott művelésen keresztül kezdjük el tisztítani és tisztítani magunkat, és azután fokozatosan nagy energiájú anyaggal helyettesítjük. Nem kell hívnunk semmi rosszat, hogy jöjjön, mert amikor egy páciens betegségét kezeled, egyetlen egy mezőt fogsz alkotni pácienssel, és a saját testedhez hozod a páciens dolgait. Ez igazán ijesztő. Némely emberek nem hiszik úgy, hogy már erről a problémáról fogok beszélni. Némely csigong mesterek azt mondják, tanuld az én rendszeremet, és 3 nap alatt képes leszel betegségeket gyógyítani. Tanuld az én rendszeremet, és 7 nap alatt képes leszel gyógyítani, vagy 10 nap múlva tudsz betegségeket gyógyítani. Úgymond, egy doktor minden családban. Mindenki gondolkodjon el erről. Lehetséges ez? Ezeket a dolgokat csak több évtizednyi fárasztó művelésen keresztül lehet kifejleszteni. Ó, részt vettél egy szemináriumon, és csupán 3 nap múlva doktor vagy. Még az átlagemberek között is. A legalacsonyabb szinten az átlagemberek között a fá ezen szintjén belül lévő doktoroknak diplomázniuk kell az egyetemen, azután szakmai gyakorlatot kell szerezniük, és némi erőfeszítést kell befektetniük, hogy orvos-doktorrá váljanak. És te 3 nap múlva betegségeket tudsz kezelni egy doktor minden családban. Akkor az emberiségnek nem lenne többi betegsége, vagy kellemetlenül sem érezni magát, igaz? Ez elég jónak hangozhat. Voltak éppen mindazok a csigongmesterek hamisak. Embereket csapnak be, és ártanak maguknak, ártanak másoknak, és ártanak maguknak. Miért teszünk mi ezt ezen a módon? Mert egy csomóan közülünk éppen mondtam, amikor egy páciens betegségét közeled, a pácienshez kapcsolódsz, ez ugyanaz a mező, akkor a páciens testén lévő kórokozócsi egy körforgást fog kialakítani a tiéddel. A kezdetben nem fogod észlelni. Ő úgy érzi, mintha a betegségétől megkönnyebbült volna, vagy ráadásul azt gondolhatnád, hogy meggyógyítottad, úgyhogy eléggé boldog vagy. 1. Nem érzed. 2. Nem érzed. 3 vagy 4. Nem érzed. De ahogy többet kezelsz, érezni fogod. Miért fogod érezni ezt? Valójában te elcserélted a dödet, azaz az erényedet a betegségükért, a jéjükért, azaz karmájukért. Neked megvan az az óhajod, hogy elérd, hogy jól érezze magát, de van egy elveben a világegyetemben. Nem hagyhatod, hogy mások jól érezzék magukat, semmiért, ha csak nem viseled el azt számukra. Ha eltökélt vagy, hogy hagyd őt jól érezni magát, akkor rendben van, akkor azt neked fogják adni. Amikor azt neked adják, az nem lehet a semmiért. Van egy másik elveben a világegyetemben. Neked ellenszolgáltatást kell adnod másoknak. Bár az, amit elveszel betegségből, kell adnod nekik ellenszolgáltatásképpen. Mindenki gondol, hogy el erről, micsoda ostoba dolgot tesz ez a személy. Nekünk egy csomó olyan emberünk van, akik saját maguk betegek, de még mindig más emberek betegségeit kezelik. Miután kezelnek egy betegséget, és az a mennek betegnek érzik magukat sok napon keresztül. Sok ilyen példa van. Amikor egy személy súlyos betegségeket kezel, jó néhány ember gyógyít meg, és azután meghal a helyükben. Mégis egy olyan személy még mindig önelégült volt, azt mondta, ilyen sok rákos beteget gyógyítottam meg, és később eltávozott helyettük. Van egy kevés meglehetősen jó veleszületett minőséggel, azaz gencsével rendelkező ember. Én mondom nektek, ti egyszerűen elcserélitek a döteket, veletek született minőségetek más emberek betegségeiért. A kezdetben te, mert a veled született minőséged nem rossz, több ember gyógyítottál meg, és nem éreztél semmilyen rossz változásokat a testedben, de akar mert már nagyon nagyra növekedett, és már egy csomót odaadtál a dödbe. Ez éppen ez a fajta kapcsolat. Azok a csigongmesterek egyáltalán nem láthatják azt, ők nem csigongmesterek, nem mentek keresztül művelésen. Egy éjszaka folyamán kapták meg a gongot. Embereket csapnak be, és maguknak ártanak. Egy ilyen személy adott neked egy apró darabot. Mit váltál képesi, hogy betegségeket kezelj? Mert adott neked néhány üzenetet, adott neked egy kevés energiát, de ezt az energiát elhasználod, és teljesen felhasználhatod. Annak érdekében, hogy elhitesse veled, adnia kellett neked némi energiát. Rendben, kimész és elkezded a kezelést, amit meggyógyítasz egy betegséget. Én mondom neked, ha nem vagy képes, hogy meggyógyíts egy betegséget, az nem túl rossz. De amint képes vagy gyógyítani, tönkre fognak tenni. Miért? Azonnal fel fog merülni az önelégültség ragaszkodása. Örülni fogsz. Hűha, betegségeket tudok gyógyítani. Még egy olyan komoly betegséget is meg tudok gyógyítani. Mások ráadásul csigongmesternek neveznek téged, ezzel elérik, hogy nagyon jól érezd magad. Egy erős ragaszkodás jött fel, és attól nem könnyű megszabadulni. Ha mások azt mondanák, hogy nem vagy képes betegségeket gyógyítani, nem hinnél nekik. Ha nem magyaráznánk el neked alaposan ezt az elvet, soha nem hinnéd el azt, hogy nem tudsz betegségeket gyógyítani. Tehát ez igazán ijesztő. Ha a személy művelési anyag, ha magas szintre tudja művelni magát, akkor a fennmerült ragaszkodás miatt nagyon nehéz lenne számára, hogy higgyen, és nagyon nehéz lenne feladnia, úgyhogy nem lenne képes művelni magát. Így ezt a személy tönkre fogják tenni, leszámítva azt a tényt, hogy a betegséggel is karmával töltötted tele a testedet, az elmédet is el fogja rontani, egy olyan hatalmas ragaszkodást fejlesztenél ki. Először is művelési anyag volna, művelést tudnál gyakorolni, de most ennek vége. Ne figyeljetek arra, hogy ezek az emberek hogyan okoznak zűrzavart mindenfelé, ők azt egy nagy arányban teszik az egész országban, de már nem sokáig fognak ide-oda ugrálni. Ha nem hisztek nekem, meg fogjátok látni. Nem megengedett ehhez hasonlóan megrongálni ezt a dolgot. Úgyhogy a Falun Gong, a Falun Dafa művelési tanítványainak nem engedik meg, hogy használják a mi, hogy bármilyen gongkibocsátást vagy csíkibocsátást használjanak arra, hogy betegségeket kezeljenek. Nem engedik meg, hogy arra használják a művelési formát, hogy betegségeket kezeljenek, és nem engedik meg, hogy arra használják a csigongot, hogy betegségeket kezeljenek. Ha betegségeket kezelsz, ha azt teszed, nem engedhetjük meg neked, hogy a korokozó csivel és a karmával elrontsd azokat a dolgokat, amiket a testedbe ültettünk, úgyhogy a fásenem, azaz törvénytestem. A kezelést végzel, a törvénytestem vissza fogja venni őket, nem fogja neked adni őket. Ez a megvilágosodási minőség egy dolga, annak egy dolga, hogy te akarod-e művelni magad vagy sem. Ezt azért teszünk, hogy mindegyikötök hasznot húzom belőle. A legkulcsfontosságúbb dolog számotokra az, hogy egy tiszta és érintetlen módon igazán műveljétek magatokat. Azon felül mindegyikötöknek elmondjuk, ti látjátok azokat a betegségeket, némely betegségek eléggé súlyosak. Amikor te a három világkörön belüli fában műveled magad, azok a természetfeletti képességeid egyáltalán nem gyógyíthatják meg őket. Még ha a saját természetfeletti képességeidet is fejlesztetted ki, akkor sem tudod meggyógyítani. Ha mindent meg tudnánk gyógyítani, akkor a csigongmesterek nem lennének képesek arra, hogy bármilyen betegséget meggyógyítsanak. Miért nem tudják azt? Mert egy csomó betegség eléggé súlyos. Szintén van sok betegség, ami az ősöktől származik, ezeket nemzedékről nemzedékre halmozták fel. Eléggé összetettek. Egyáltalán semmit sem tehetsz azokkal a dolgokkal. Azon felül könnyen meg tudnak sebezni téged. Hogyan? A múltban némely emberek beszéltek valami hasonlóról. Mi volt az? A megragadó módszer, és azután ott volt szintén az akupresszúra, masszázs, és azután volt szintén a csí kibocsátása, kierültetés, levezetés, kompenzálás, és így tovább, mindazon anyagok. Rengeteg módszer van ott, néhány nagy megvilágítási módszer, valami elektromos tű gyógyítási módszerek, jó néhány kifejezést alkottak. Némely emberek csigonkezelési módszereknek szentelt szemináriumot tanítanak, és mindenfajta betegségkezelési módszert tanítanak meg nektek. Megmondom mindegyik kötöknek, ez egy beugratás. Tisztán egy beugratás. Mindenhova elmentek, és betegségkezelési módszereket gyűjtöttek. Miért mondom azt, hogy ez egy beugratás? Tudjátok, amikor egy igaz művelő betegségeket kezel, mikor folyamodik bármilyen módszerekhez valaha is? Amint rád pillantok, már kiküldtem a gongot. Egy természetfeletti képességet a test bármilyen nyílásán keresztül ki lehet küldeni. A taoista iskola nyílásoknak, akupunktúra pontoknak hívja őket, a buddhista iskolában mindenhol a testen, bármilyen izzadságpóruson keresztül ki lehet küldeni azt. Neked milyen módszerekre van szükséged? Ha neked nincs meg ez a természetfeletti képességed, egyáltalán nem tudsz betegségeket gyógyítani. Vegyük a megragadó módszert. Ha nincs meg a természetfeletti képességed, azt úgy hívják a lélekelvételének nagy módszere. Ha neked nincs meg ez a természetfeletti képességed, mert csak próbáld meg megragadni. Hadd mondjam meg nektek, a betegség általában két formában jön. Az egyik az, hogy ott dolgok ülnek az emberi testben, ők lehetnek nagyok vagy kicsik, a másik fajta egy nagyon szétszórt vírus vagy baktériumok egy másik dimenzióban. Ez a fajta dolog közvetlenül karma által okozott betegség. Ez a két forma. Ha van egy dolog a mögött, és le akarod venni azt a szeméről, mondjuk megsebesült, vagy egy daganata van, vagy bármit, és mondjuk el akarod venni ezt a betegséget, próbáld meg megragadni azt, és nézd meg, mi történik. 3 nap alatt, vagy 10 nap alatt váltál csigongmesterré, és most meg tudod ragadni azt. Ha a kezed nem képes, hogy megérintse, talán semmit sem fogsz érezni. Levegőt ragadsz meg, nem tudsz kapcsolatba jutni vele, a kezed nem hatolhat be abba a dimenzióba, úgyhogy nem tudod megérinteni. A semmibe vesz téged, ráadásul nevet rajtad. Mit ragadsz meg? Vaktában hadonászva körbe. Ez elég vicces. Ha valóban megérinted azt, én mondom neked azonnal megsebesíteni a kezed, az nyomorékká válnak. Valóban nyomorékká. Tudjátok, az orvostudomány most tud néhány betegségről, aminél a fizikai vizsgálat szempontjából nincs károsodás a szövetekben, a sejtekben vagy az idegrendszerben, de éppen nem tud mozogni, nem tudja mozgatni a karjait, vagy nem tudja mozgatni a kezeit, nem tudja mozgatni a lábait. Nincs károsodás, csak nem tud mozogni. Voltak éppen, az azért van, mert az igazi testét megsebesítették egy másik dimenzióban. Az egy igazi sérülés, akkor annak vége, ugye? Ez nagyon veszélyes. Ez csak az emberek becsapása, az emberek megkárosítása. Mindenki gondolkozzon el arról, a Tao művelésére vonatkozó dolgok nagyon komolyak. Lehetne az olyan egyszerű, hogy ön gondolja? Kihagysz néhány dollárt, és meg tudod tanulni azt? Ez nem egy hétköznapi emberek közötti készség, ez a hétköznapi emberek szintjén túllévő valami. Azt nem tanulhatják meg, mint az átlag emberek dolgait, ezáltal, hogy kiadnak egy kevés pénzt, vagy befektetnek egy kevés erőfeszítést, mint valamilyen technikát. Ez nem olyan. Meg kell emelned a sínségedet, azaz elme természetedet, igazán művelned magad, és hasonulnod a kozmikus tulajdonságokhoz, csak akkor tudsz felemelkedni, csak akkor erősítheti meg a természet feletti képességeidet. Az a dolog igényi, hogy rendelkezz ezzel a természet feletti képességgel, azon felül az a dolog nagyon ügyes. Ha azt tudja, hogy meg akarod ragadni, egy pillanat alatt el fog futni egy másik dimenzióba, egyáltalán nem volnál képes arra, hogy megélni. Tehát, hogy eltávolítsd ezt a dolgot, amint neked van egy olyan gondolatot, hogy eltávolítsd ezt a természet feletti képességet, már ki lesz megkülve. Azonnal le lesz szorítva, képtelen lesz mozogni, azután megragadod a kezeddel, vagy a korok mindannyian rendelkeznek más testekkel, amiket nem láthatsz, ám bár ez a kéz nem ment be a testbe, az a kéz már igen. Kéz egy mozdulatával a két kéz össze fog érni, és te megfogtad azt a kezedben. Ha neked nincs meg ez a természetfeletti képességed, nem számít, hogy az milyen nagy vagy milyen kicsi, amit a kezedben van. Tudjátok, hogy a Tathágata Buddha hogyan vett egy edényt, és mutatott rá a majom királyra, és a majom király kicsi pöltyhet, és bement az edénybe. Az a hatás ennek a természetfeletti képességnek. Nem számít, hogy az milyen nagy, amit a kezedben van, az nagyon kicsivé fog válni. Tegyük fel, hogy nem rendelkezel ezekkel a dolgokkal. Ez nem egy készség, nem az, amire gondolsz, hogy éppen meg tudod tenni azt, ha akarod. Csupán annál, ahogy mondják, ilyen is olyan módon ragad meg. Ezután képes leszel megragadni, hol létezik egy ilyen dolog, úgyhogy némely emberek azt gondolják, ha nem képes, hogy meggyógyítsa a betegséget, az nem olyan rossz. De amint meggyógyított egy betegséget, a ragaszkodásai fel fognak merülni. Voltak éppen nem tud gyógyítani. Az a képtelenség, hogy betegségeket gyógyít, akkor egy ilyen több kilátáshoz vezet. Kezelt egyet vagy kettőt, és talán azok jobban lettek, de később ezt az energiát elhasználta. Az az anyag, amit adtak neki, eltűnik, úgyhogy amikor megint kezelést végez, ez nem fog működni. Mégis, bár ez nem működik, tudja, hogy a kezelés azelőtt működtek, tehát miért nem tud meggyógyítani már senki? Ez az erős ragaszkodás okozza azt, hogy még mindig betegségeket akar kezelni. Amikor egy ember ennyire elszánt a mások betegségeinek meggyógyításában, ez az, amikor egy ember szellemeltali megszállottságot hív magához. Nem működik a kezelésed, én majd kezelem számodra, nekem van gongom, majd én kezelem számodra. Úgyhogy jönni fog, hogy megszállja őt. Azt mind az emberek ragaszkodásai okozták, tehát a Falun Gong tanítványoknak abszolút tilos, hogy a kezelőkkel betegségeket kezeljenek. Amikor a három világ külön túli fához érsz, már nem fogunk ügyelni. Rád, annál a pontnál te a Buddha test művelésében, vagyis a három világkörön kívüli fá művelésében tudni fogsz mindent. Neked meg lesz a saját képességed, hogy megold ezeket a problémákat. De gondolom, hogy annál a pontnál nem kezelni a betegségeket, még akkor sem, ha mondanánk neked. Nem tennéd meg azt alkalmaszerűen másoknak. Miért nem? Gondolkodj el arról, te megértetted azt az elvet, hogy mindazt, amit egy hétköznapi személy kap, a karma okozza. Te látod azt, hogy szenvedsz most, de ha visszatekintünk, ha egy pillantást vetünk a történelmedre, a múltban te még nagyobb szenvedést okoztál másoknak. Nem voltál utálatos? Neked nem kell ne fizetned ezért. Ó, te mehetsz mindenfelé embereket, megsebezve, ahogyan tetszik, és én egy pillanat alatt eltávolítom minden betegséget, szóval rendben van másoknak ártani, és nem fizetni azért. Gondolkozom mindenki, hogyan tehetnéd meg azt valaha is, úgyhogy, amikor valóban eléred a művelésben azt a fokot, tudni fogod, hogy azokat a betegségeket nem lehet szabadon meggyógyítani. Akkor hogyan lehet az, hogy az évek során sok csigongmester sikeresen gyógyított betegségeket, és nagyon sok dolgot cselekedett. Egy, az egész égi jelenségekben bekövetkező változás előidézhet egy bizonyos állapotot. Ez egy nagyon különleges helyzet volt, de azóta az elmúlt. Vagyis annak érdekében, hogy megjelenjen a csigong nagy hullám, hogy alkalmazkodjon ahhoz a jelenséghez, rengeteg nagy megvilágosult lény jött le, hogy segítsen. Sok eléggé jó született minőséggel rendelkező ember tudna. Felszínre került néhány csigongrendszer, felszínre került néhány csigongmester, és szintén felszínre került néhány eléggé jó vele született minőséggel rendelkező ember. Épp ahhoz hasonlóan, mint a fordított művelésről vagy gongkölcsönzésről mondtam el nektek, és ők betegségeket kezeltek. Bizonyos mértékben rendelkezhettek a karma feloldásának a hatásával. Így volt. De most az már nem hatásos. A történelemben az egy különleges időszak dolga volt. Tehát nem mehetünk és kezelhetünk szabadon betegségeket. A jövőben, amikor igazán képes vagy, hogy meggyógyítsd őket, nem fogunk közbelépni. Abban az időben tudni fogod, hogy kellene elkezelni őket, vagy sem. Neked igazán képesnek kell lenned, hogy megvalósítsd a karma feloldásának az állapotát. Igazán rendelkezned kell gonggal, igazán ki kell fejlesztened dolgokat a saját műveléseden keresztül, és csak akkor tudod megtenni ezt a fajta dolgot. Természetesen némely emberek tudhatják, hogy a Falun Gongunk... Te nem? Tanár, te szintén kezeltél betegségeket. Igen, kezeltem. Nekem nincsenek ezek a problémáim, mert én azért jöttem, hogy terjesszem a fát. Azon kívül abban a kezdeti időszakban, annak érdekében, hogy megismertessük az embereket a Falun Gonggal, és hogy nagyarányú nemzeti csigong tevékenységeket támogassunk, magammal vittem néhány elég jó tanítványt, és betegségkezelési konzultációkat nyújtottunk. Támogattuk az e fajta csigong tevékenységeket. Csak nagyon különleges körülmények között tehetjük ezt. A cél. Ezen fát terjesztésének a célja nem az, hogy meglegyenek gyógyítva az emberek betegségei. Azért van, hogy igazán műveld magad, azért, hogy felemelkedj. A művelésen keresztül neked magadnak nem lesz betegséged, tested igazán meg lesz tisztítva. Ezt követően beszéljünk arról, vitassuk meg röviden a nyereség és veszteség kérdését. Nyeresség és veszteség. Erről a kérdésről beszélve sok ember azt fogja gondolni, azzal fogja társítani azt, amit a vallásokban mondanak, hogy a veszteség az jótékonykodás, jótett végzése, szegények segítése, amíg a nyeresség... A helyes gyümölcs, azaz zsengó elnyerését jelenti. Ha megnézzük a veszteség jelentését, ahogyan a vallások tanították, én mondom, amit ők tanítanak, az egyszerűen túl korlátolt. A jótékonykodás az csak egy ragaszkodás elengedése a művelési gyakorlatban, de ott van az emberi szív minden különféle szempontja. Kapzsiság, különféle vágyak, az elégültség, ragaszkodások, a büszkélkedés mentalitása, harciasság. Mindenképpen nagyon sok van. Ha jótékonykodhatsz, ha könnyedén tudsz venni anyagi dolgokat, vagy a pénzt, az csak egy szempont, a szív művelésének egy szempontja. Voltaképpen széles értelemben beszélünk a veszteségről. Minden ragaszkodást elveszíteni az átlag emberek között. Természetesen nagyon nehéz egyszerre megtenni mindezt. Ti művelhetitek magatokat apránként, megcsinálhatjátok apránként. Ahogy természetes módon felemelkedtek, nem fogjátok érezni, hogy az olyan hirtelen történik. Amint eléred azt a célt, nem fogod érezni, hogy nehéz megtenni. Természetesen én mindenkinek mondom, hogy fokozatosan meg tudja valósítani azt, de amint hallottad ezeket a szavakat, ne kezdj el úgy gondolkodni. A tanár azt mondta, hogy fokozatosan valósítsunk meg azt, akkor hadd vegyük azt lassan. Azt ne tedd majd. Magas szintet kell magaddal szemben felállítanod. Ezért azt mondtam, az nem egy olyan kicsi veszteségre vonatkozik. Azt mondod, jótékonykodj egy keveset, segíts a szegényeknek. Manapság olyan sok koldus hivatásos. Nem csak hivatásosan koldulnak, ott vannak még azok is, akik csoportokban koldulnak. Bárhol van ott egy turista hely, oda mennek, bárhol van zsúfoltság, oda mennek. Ők mind csoportokat alkotnak, még bandákat is, tömegeket alkottak, és még vezetőik is vannak. Azt mondanám, hogy némely koldusok több pénzt keresnek, mint te. Szóval nem könnyű még jótékonykodni sem. Tehát az, amiről beszélünk, nem az a kevés felszínes, látszat célzatú dolog. Természetesen, amikor valaki igazán súlyos helyzetben van, tudunk segíteni neki, mert sánt művelünk, azaz kedvességet is jó indulatot. Vagyis ez az igazi veszteség, amiről mi beszélünk, széles értelemben van. Elveszteni mindenfajta rossz dolgot a szokásos emberi szívben, minden rossz vágyat, ez az, amiről beszélünk. Ha nem veszted el ezeket a hétköznapi emberi ragaszkodásokat, voltaképpen, amikor harcolsz és küzdesz, és sikerül szerezned valamit, nem hozol létre karmát. Ez a karma egy fekete dolog, és a dő az erény fehér. Ez egy fehér anyag. Ez a karma ugyanabban a mezőben létezik, mint a dő. És ezt a karmát, amikor visszatükröződött az átlag emberek fizikai dimenziójába, vírusnak, baktériumoknak és más ilyen dolgoknak nevezik, mert egy másik dimenzióban sötét és fekete, és látjuk, hogy ez éppen a karma. Ez szintén egy értelmes entitás, és minden része élő. Tehát a karmáról, azaz jelről beszélve, hadd mondjak többet erről a kérdésről. Ezt a dolgot hasonlóan a dühöz fel lehet halmozni. Azon felül, amit az előttről hoztál magaddal, vagy az életed közben hoztál létre mostanáig, szintén van egy másik állapot. Ezt a dolgot át lehet venni az ősöktől. Mindenki fél ettől a karmától, míg azok a megvilágosult lények is rémültek. Bárkinek van karmája, az olyan ember lesz, akinek fel kell oldania azt. Mindenki fél ettől a dologtól. Ez arra késztetett mindenkit, hogy szenvedjem. Ma az emberek, ahogy a mai napig fejlődtek az emberek, a vallás szerint az emberek már sok karmát halmoztak fel számos életen keresztül. A saját szavaimmal az emberek a karma tetején hömpölygő karmával jutottak el eddig a fokig. Egy személy karmája nagyon nagy és erőteljes. Mi csak azért tehetjük meg ezt, amit teszünk, mert felfedeztük, hogy az embernek még mindig maradt egy kevés buddha természete, maradt egy kevés jóság a szívében, máskülönben nem tennénk ezt. Tehát ez a karma óriási. Amikor a karma hatalmas, azt fel kell oldani. Némely emberek azt kérdezik, én gyakorlok, de miért érzek olyan sok kényelmetlenséget? Hogyan lehet, hogy miután gyakoroltam egy ideig, megint beteg lettem? Mindig azt gondolják, hogy nekik betegségük van, nem sikerül mindig gyakorlónak tekinteni magukat. Hogyan lehet szenvedésmentes a gond gyakorlása? És nem csak a fizikai kényelmetlenség. Talán valaki provokál téged, vagy konfliktusod van valakivel. A karma okoz mindent. Karma nélkül semmilyen nehézséged nem lenne soha. Az emberek azért szenvednek el kényelmetlenséget, mert karmájuk van. Tehát, ha egy személynek sok karmája van, neki fel kell oldani azt. Ha te művelni akarod magad, neked fel kell oldanod azt. Egy hétköznapi személy is feloldja azt, de azt nem feloldásnak hívják, hanem visszafizetésnek. Visszafizeti a karmáját. Mi gyakorlók a karma feloldásának, saját magunk felemelésének és megemelkedésének hívjuk azt, úgyhogy egy embernek el kell viselnie bizonyos mennyiségű nehézséget. Némely emberek feladják, amint a testünk nem érzi jól magát. Gondolkodj el erről, ha feladod, amint a tested nem érzi jól magát. Hol van egy olyan dolog, mint az, hogy te teljes kényelemben henyélsz egy ágyon, és még mindig növeled a gombodat? Vagy teát iszunk és henyélünk egy kanapén, miközben növeljük a gombot? Hol létezik ilyen dolog? Nem kell keresztül menned fárasztó művelésen? Ha igazán fel akarod emelni magadat, azon felül, hogy a testedet megerőlteted, szintén edzened kell a szívedet és az elmédet. A testet megerőltetni nem csak több gyakorlást jelent. A testednek is el kell viselni egy kevés fájdalmat. Ha nem fizeted vissza a karmádat, amit létrehoztál, ha neked csak hátsódat kell leporolnod és elsétálnod, hogyan lehetne ezt valaha megtenni? Az milyen el volna? Amit te művelni akarod magad, elfelejthetsz mindent. Azt nem lehetne megtenni. Vissza kell fizetned az adósságaidat, és meg kell tisztítanod magad mindentől, annak érdekében, hogy műveld magad. Úgyhogy itt egy csomó karmát fel tudunk oldani neked, hogy biztosítsuk, hogy felfelé művelhess magad. De valamennyit meg kell hagyni neked, hogy önmagad nem keresztül rajta. Azt különböző szintekre lehelyezve, úgyhogy különböző szinteken némely megpróbál. Változtatással fogsz találkozni hasonlóan ahhoz, hogy elkezdesz fájdalmat érezni, vagy némely nehézségekkel találkozhatsz. Ha mindig betegségnek tartod azt, nem lesz módodban művelődni. Azt mondanám, hogy egy kevés testi kényelmetlenségen elég könnyű keresztül menni. Természetesen némely emberek mennek gyakorolni, és aztán hirtelen olyan, mint a súlyos betegé váltak volna. Nem fogom azt csinálni, kiköpnek néhány adag vért és rémültek, úgyhogy elmennek a kórházba. Akkor azt mondanám, hogy megvilágosodási minőséged nem olyan jó. Természetesen nem azt mondom, hogy neked egyáltalán nem kellene kórházba menned, ha nem vagy gyakorló, ha nem tudsz szerint élni, akkor menj a kórházba késedelem nélkül, mielőtt túl késő lenne. Ha egy ember igazi gyakorló, nincs betegsége, mert a művelésed egész folyamatán keresztül a kezdettől a végéig. Ez egy teszt számodra. Szintén vannak tesztek számodra egy alapvető szinten. Ez nem olyan, mintha te eddig a pontig gyakorolnál művelést, ahol elég jó vagy, és aztán nem lesz több teszt ebben a tekintetben. Egész úton a művelésed végéig tesztelni fognak, hogy alapvetően hiszel-e vagy sem, hogy alapvetően megvilágosodhatsz-e vagy sem. Amint némely emberek nem érzik jól magukat, elszaladnak a kórházba kezelésre. Némely emberek a kórházba mentek, kértek, hogy injekciókat kapjanak, és több tűt eltörtek, az injekciók nem mentek be, tehát akkor megértették. Ó, én gyakorló vagyok, nekem nem kellenek injekciók, csak akkor értették meg végül ezt. Természetesen vannak némely emberek, akik csak rámutatunk ezekre a dolgokra, különösen némely idős nők, amint a kulcsfontosságú pillanat jön, azt gondolják, nekem meg kell őriznem az életemet, nem tehetem ezt. Felejtsük el ezt a gongot, vagy azt a gongot, nekem meg kell őriznem az életemet, neki meg kell őrizni az életét. Én mondom neked, most csak azért van, mert gyakorló vagy, ha nem volnál, az életed régen véget ért volna. Milyen életet megőrizni? Sok idős ember számára nektek azért hosszabbították meg az életeteket, hogy gyakorolhassátok a művelést, nem azért, hogy hagyják, hogy más dolgokat végezzetek. Például a gyakorlatunkban nekünk is van ez a fajta esetünk. Amikor Észak-Keleten tanítottam egy szemináriumon, volt egy meglehetősen jó személy. Megígyeztem őt magamnak, úgyhogy elrendeztem néhány dolgot neki, hogy egy kicsit intenzívebben jöjjenek, hogy megengedjem neki olyan gyorsan távolítsa el a karmáját, mint ahogy lehetséges, hogy megengedjem neki gyorsabban világosodjon meg, és olyan gyorsan emelkedjen meg, mint ahogy lehetséges. Egy napon hazafelé vezető úton a gyakorlásról megbotlott és összeesett az utcán. Néhány ember a kórházba küldte őt, ahol megvizsgálták, és azt mondták, hogy agyvérzése volt. Amikor azt mondták, hogy agyvérzése volt, igazán megijedt, de a második napon fel tudott kelni az ágyból. Képes volt megint sétálni, kivéve, hogy a lábai kicsit bizonytalanok voltak, és a feje sem volt túl jól. De később azt mondta, a fálunkon gyakorlásától kaptam agyvérzést, úgyhogy az emberek elkezdték mondani, ez a rendszer nem jó, agyvérzést kapott a fálunkon gyakorlásától. Gondolkodjon el erről mindenki. Ha az agyvérzés volna, felállhatná valaha is, és elkezdhetné sétálni nem olyan sokkal az után. Már egy csomót eltávolítottunk számodra. Neked eleve elrendelték, hogy agyvérzést kapj ebben az életben. Ha nem gyakoroltál volna gongot, ha nem gondoskodtuk volna erről számodra, amikor összeestél, nem tudod, hogy ez mennyire rossz lehetett volna. Talán ágyhoz kötött lennél a hátralevő életedben, vagyis eddig a mértékig el lett neki távolítva, de még mindig azt mondta, hogy azt a gong gyakorlásától kapta. Azaz nagyon nehéz egy személynek megvilágosodnia. A mi gyakorlatunkban nagyon sok ember látott bizonyos jeleneteket az álmaiban vagy a nyugalmi állapot közben. A felfelé művelés nagyon-nagyon nehéz. És mindegyik foknál egy csoport lefelé esik. Mindegyik foknál egy csoport ember leesik. A végén nagyon kevesen maradnak, akik a csúcsig eljutnak. Hány ember tud igazán megszabadulni a ragaszkodásaitól, hogy művelje magát? Ez nagyon nehéz. Nézzétek, 4 vagy 5 ezer ember ül itt, de nem vagyok optimista azzal kapcsolatban, hogy hány ember juthat feljebb a művelésben, de ugyanakkor optimista vagyok. Mi az, amitől optimista lehetek? Még ha nincsenek is olyan sokan, és azok, akik felfelé művelik magukat, nem lesznek az abszolút többség. De az abszolút többség a jövő jó emberévé válik. És ha te jó ember vagy, mi mindig van egy esélye. Tehát ez az, ahogyan megnyilvánul a testem. A karma személyek közötti konfliktusokban is megnyilvánulhat. Egy konfliktus merül fel hirtelen két ember között. Itt is megnyilvánulhat. Mert a karma is élő, bárhova megy, konfliktus fog felmerülni. Hirtelen valaki rossz hozzád, sétálsz az utcán, és valaki durva pillantásokat vett rád, vagy beléd ütközik, vagy megrúg, vagy cít téged, vagy a kiszolgáló személyzetnek rossz hozzáállása van irántad, mindenfajta dolog felmerülhet, bármi megtörténhet. Mondok egy példát, hogy mindenki számára világosabbá tegyük. Például, a diákjaink közül Kínában mindenkinek van állása, a többség jelenleg állami tulajdonban lévő vállalatokban dolgozik. Sok munkahely van, amit némely emberek a pénzért és hatalomért való versengés helyszínének látnak. Ez tényleg így van. Egymással versengenek egy apró darabocska nyereségért, vagy egy kissé jobb pozícióért. Versenyeznek és harcolnak. Én azt mondom, hogy az e fajta emberek számára az élet nagyon fárasztó. Úgy veszik ezt a dolgot, mintha nagyon fontos lenne, de gyakorlóként mi nem vehetjük olyannak. Voltak éppen némely emberek csodálják és felnéznek azokra, akik ravaszak, harcolnak és küzdenek az átlag emberek között, pedig tényleg semmi csodálni való nincs. Az ilyen embereknek a legfárasztóbb az élet. Ilyen nem tudnak jól aludni, és még az álmaikban is arra gondolnak, hogy a személyes érdeküket nem kellene megsérteni. Nem eszik jól, nem alszik jól, tönkreteszi az egészségét. Nézzétek, az élete elmondhatatlanul fárasztó, és ti tőle akartok tanulni? Gyakorlóként nekünk minden okunk megvan rá, hogy ne legyünk hozzá hasonlóak. Nekünk egy kicsit könnyebben kell vennünk ezeket a dolgokat. Talán egy napon besétálsz a munkahelyi környezetedbe, az irodádba, vagy a műhelyedbe. Besétálsz az irodádba, és hirtelen úgy találod, hogy sok ember furcsa pillantást vett rád. Azt gondolod, hogy ez furcsa. Amikor odaérsz az irodádhoz, van egy jó barátod, aki elmondja neked, hogy egy ilyen és ilyen személy csúnya dolgokat mondott rólad, elindított egy szóbeszédet rólad, igazán rossz dolgokat. Ennél a pontnál szerfölött dühössé válsz, még a főnök is elhitte azt is, hogy kevesebbre tart téged a haragot, 30 láb magasra lángol fel. Ha ez egy hétköznapi személy volna, azt gondolnám, ő besároz engem, nehézséget okoz nekem, akkor én nehézséget fogok okozni neki. Úgyhogy megfordul és elmegy, hogy nehézséget okozzon neki, és ez a kettő elkezd harcolni, akkor te csak hétköznapi ember vagy, nem vagy. Gyakorlóként hogyan kellene kezelned ezeket a dolgokat? Ezek a konfliktusok gyakran fognak megtörténni. Én megmondom mindenkinek, miután belefutsz ezekbe a konfliktusokba, nem közelítheted meg őket az átlag emberekhez hasonlóan. Nekünk mindig nagyon könnyedén kell vennünk ezeket a dolgokat. Az még mindig nem elég. Ráadásul nem szabad sem feleselned, sem nekiállnod hozzá hasonlóan cselekedni. Azon felül, én mondom mindenkinek, neked nem kellene dühösnek lenned, mert mi megköveteljük a zsent, azaz a türelmet vagy eltűrést, ha dühös lettél, nem sikerült eltűrned. Ez nincs úgy, hogy dühös leszel és aztán elviseled. Egyáltalán nem szabad dühösnek lenned. Gyakorlóként neked nem kellene dühösnek lenned. Nem csak nem szabad dühösnek lenned, de bizonyos értelemben a szíved mélyén neked voltaképpen köszönetet kellene mondanod neki. Némely emberek azt gondolhatják, ez nem olyan, mint alkúnak, egy vesztesnek lenni. Elérte, hogy olyan rossznak nézzenek, és nekem meg kell fordulnom, és köszönetet mondanom neki. A szívem mélyén nekem hálásnak kell lenni neki. A tetejében, hogy nem válok dühössé, még hálásnak kell lennem neki. Nem válni dühössé, nem elég jó. Nekem meg kell köszönnöm neki. Ez nem éppen olyan, mint alkú. Voltaképpen én mondom mindenkinek, neked igazán őszintén meg kell köszönnöd neki. Miért kell megköszönnöd neki? Gondolkodjon el erről mindenki. Műveheti-e magát egy személyhez, mindig simagi torlázás. Ez a személy nem hozta volna létre neked ezt a bonyolult konfliktus környezetet, hanem adta volna neked ezt a lehetőséget, hogy növekedjen a gongot, felemelkedhetne. Nem kell megköszönnöd neki, amikor ennek a konfliktusnak a közepében voltál, bármennyi szóbeszédet terjesztettek róla, bármennyi nehézséget okozott neked, bármennyi előnyt vett el tőled, az annyi, amennyi dőt fog adni neked, nem kárpótolt már téged. Másfelől téged tartanak annak a félnek, akinek el kellett viselni az egészet, és nem is vetted a szívedre azon elv alapján, ahogyan mások látták, te vagy az a fél, aki veszített. Tehát bármennyit viseltél el, a saját fekete anyagodat, a karmádat szintén át fogják változtatni fehér anyagát, dövét. Mert a fekete anyagod volt az, ami ezt a nehézséget okozta neked. Úgyhogy át fog alakulni dövét. Tehát kettőt nyertél egy helyet, két adag dövét nyertél. És ez még több annál. Ezen konfliktus alatt nem viselkedtél ugyanúgy, mint ő, ugye? Nem lettél dühös, türelmet gyakoroltál, tehát a sínsinged, azaz elmetemészeted nem emelkedett meg, és amint a sínsinged emelkedik, ahogy mi mondjuk a gong, azaz művelés energia olyan magas, mint a sínsing, tehát a gongon mindig nő. Amíg a sínsinged emelkedik, az nő. Tehát most, hogy a sínsinged megemelkedett, nem emelkedett meg a gongod is, így hármat nyertél egy helyet. Hol máshol kaphatsz ilyen nagy mennyiséget? Nem kellene igazán megköszönnöd neki. Nem megmondtam, hogy miután egy ember odaér a magas szinthez, az átlag emberek minden elve megfordul. Amint az emberek jónak tartanak, látod őt, nagyon vadul harcolni és versenyezni hatalomért, de az nem jó, az a legbolondabb dolog. Magasabb szintről azt látják, hogy ez a fajta személy a legélesebb eszű. Még a hétköznapi emberek között is az öreg emberek hisznek abban, hogy türelmesek legyenek, és ne alacsonyítsák le magukat, hogy ugyanazon a módon viselkedjenek, mint mások, igaz? Úgyhogy senki sem tartana téged alkúnak. A munkában és minden más tekintetben nagyon jól cselekszel, és jól munkát végzel. Senki sem fogja azt mondani, hogy bolond vagy. Az emberek csak azt fogják mondani, hogy ez a személy igazán jó. Ez a személy olyan jól irányítja magát. Nagy türelme van, és nagyon jól neved. Az átlag emberek azt fogják mondani. Voltaképpen az igaz, hogy az erkölcsi normáid magasak, a sínsinge nagyon magas, művelő vagy, ezért tudod megtenni azt. És azok az emberek, akik az ellentétei ennek, ők teszik a legbolondabb dolgokat, odaadják másoknak a dőket. Azt gondolja, hogy éles eszik. De minden hétköznapi ember azon a módon gondolkodik. Mint azt gondolják, hogy ez a személy nagy, hogy erőteljes, de ez a hétköznapi emberek gondolkodás módja. Mi rendkívüli emberek vagyunk, és egy magasabb szint követelményeinek megfelelően élünk. Természetesen ezek a fajta konfliktusok nem csak a munkahelyi környezetekben nyilvánulnak meg, talán a családodban vagy a társadalomban fognak megnyilvánulni. Bárhol megjelenhetnek, belefuthatsz némely dologba, miközben az utcán sétálsz. Valaki sétál és beléd ütközik, vagy valaki némi veszteséget okoz neked. Hogyan fogod kezelni ezeket a problémákat? Mindezek az esetek megmutatják neked, hogyan lehet kezelni. Ma a következő kérdésről beszélgettünk a tengeren túli tanulóink közül néhányan. Némelyek azt mondják, hogy én azt mondom a tanulóknak, a művelés gyakorlásának lényege nem az, hogy mindenkit olyan valakivé tegyenek, aki felad mindent és piszok szegény, annyira, hogy mindegyik olyan szegény, mint a templom egere. Nem azt jelenti, hogy azzal a fajta személyé váljál. Mert a művelés mindegyik iskolájának megvannak a saját művelési módszerei, és Sákya Muni ezt a fajta művelést tanította az iskolájában, így művelték magukat. A nyugat vallásai közül némelyekben minden, amit neked tenned kellett, az, hogy gyónyál, legyen meg a hited, és javítsd ki a hibáidat, és az elég, mint mindig csinálhatod a hétköznapi emberi dolgaidat a hétköznapi emberek között. Vagyis mindegyikük az ő iskolája dolgaihoz világosodik meg a világegyetem nagy elvén a Zhen Shan Zhenen belül. Közülük egyik sem magyarázta el világosan az egész elvet. Voltak éppen az nincs úgy, hogy egy vagyonos ember már nem tud művelést gyakorolni, sem úgy, hogyha üzletelünk, nem tudunk művelést gyakorolni. Az nincs úgy. Az nincs úgy, hogy a magasrangú hivatalnokok nem tudnak művelést gyakorolni, ez egyáltalán nem úgy van. Akkor mi ez az egész? A lényeg az, hogy te hogyan tudsz jó ember lenni a jelenlegi szinteden belül. Nem azokról beszélünk, akik többre értékelik a pénzt, az élet teljesen fösvények, az elfogadhatatlan. Némely emberek a kormányzati mellékjövedelmeiket és rangjukat értékelik, többre értékelik a hivatali pozíciókat az életünknél. Az elfogadhatatlan. Mi azt mondjuk, hogy hivatalnoknak lenni, az neked annyi, hogy jó dolgokat tegyél más emberek számára. Hivatalnoknak lenni az nem magadért van, hanem másokért. Ha van pénzed, de nem az jár az eszedben, és nem törődsz vele, bármilyen sok pénzed is legyen, úgy gondolom, az nem számít. Mert ezt a dálfát, amit ma terjesztünk, a legtöbb ember a hétköznapi emberi társadalomban fogja művelni. A hétköznapi emberi társadalomban vannak köztetek olyanok, akiket mindenféle különböző foglalkozásban alkalmaznak. A jövőben, ahogy tovább és tovább terjed, mondjuk, ha minden kínai ember Falun Gongot tanul, ha mindenki egy zárdán kívül apácával vagy egy kolostoron kívül szerzetessé válik, és senki sem végez semmilyen munkát, akkor az emberek nem tudnának semmit enni. Ahogyan mondják, még ha megennéd a füvet, nem lenne elég ennivaló, az nem úgy van. Azaz neked még mindig el kell végezned a munkádat, mert a munkád a társadalom iránti kötelességed. Természetesen, ha nagy üzletet csinálsz, több pénzt keresel. Az megfelel a hétköznapi emberi társadalomnak. Minél többet dolgozol, annál többet nyersz. Ez az elv nem hibás. Ha többet teszel bele, ha sokat csinálsz, talán az több nyereséget fog hozni neked. Az nem számít. Mondjuk, magas szintű hivatalnok vagy. Tudjátok, különböző szinteknél különböző konfliktusok vannak. A szegény embereknek egymás között vannak konfliktusaik, a gazdag embereknek is egymás között vannak konfliktusaik, az üzletembereknek is vannak konfliktusaik az adott szintjeiken. Ugyanúgy van a hivatalnokoknál vannak konfliktusok, minden különböző magas és alacsony szintű hivatalnok között, az nincs úgy. Az emberek mind. Nagyon sok ember harcol a hatalomért, küzd a tekintélyért, ilyen dolgokat tesz hírnévért és önérdekért. Különböző rétegekben különböző konfliktusok vannak. Ez annak a dolga, hogyan szabadulhatsz meg a ragaszkodás. És csinálhatod jól a szinteden belül, és lehetsz jó ember, akkor megfelelsz a gyakorló mértékének. Ez az elv, amelyről beszélünk. Az nincs úgy, hogy neked el kell vesztened ezt, vagy azt a látszat jegyében. Amiről mi beszélünk, az ember szívének az igazi megemelése. Az az egyetlen út számodra, hogy megemelkedj. Bármit teszünk, az az érző lényekért, az emberekért van. Ha van egy vállalatod, akár dolgozol benne, akár nem, azt mondjuk, hogy üzletelsz. Ide hoztál némely dolgokat, ebbe a régióba hoztad ezeket a dolgokat, hogy itt árulj. Nos, az nem hozott fellendülést az e régió gazdaságának, és nem gazdagította az emberei életét. És az ottani felesleges termékeket eladták, ami megakadályozta a készletfelhalmozást. Természetesen én csupán elmagyarázom ezt a dolgot. Bármit teszel, ezek a dolgok társadalmat szolgálják. Úgyhogy ha többet tettél, Ha jó munkát végeztél, természetesen némileg többet nyerhetsz. De neked nem kellene olyan nagy súlya ragaszkodnod ehhez. Nem teheted meg azt, hogy úgy lásd a pénzt, mint az életedet. Könnyedén kellene venned azt. Tehát épp most beszéltünk a nyereségről és veszteségről és a karma kérdéséről. Ez minden ehhez. Természetesen én most beszéltem a személyek közötti konfliktus szempontjáról. Ez a test megerőltetésében és a szív edzésében nyilvánulhat meg. Így kényelmetlenséget fog okozni a testemnek. Természetesen ez a pici szenvedés a gyakorlásod közben nem jelent sokat. Olyasmiben fog megnyilvánulni, hogy mintha beteg lennél, vagy betegnek érzed magadat. Ez az állapot fog megjelenni. Ráadásul ez a test megerőltetésének a szempontja volt. Ha lenne ezek is az, hogy megezd a szívedet, vagyis ne rendelkezz ez egy ember olyan szívével, amelyet elcsábítanak a hétköznapi emberi lények ragaszkodásai. Ez a legnehezebb, ami engem illet. Ha azt mondod, hogy jó vagyok, a szívem mozdulatlan lesz. Ha azt mondod, hogy én rossz vagyok, a szívem szintén mozdulatlan. Nagyon könnyedén veszek mindent. Természetesen nem vagy képes az én szintemre művelni magad. Én mondom, minél magasabb egy hely, annál hidegebb. Én mondom, az én szintemben még nem maradt meg senki olyan, akihez beszélni tudok. Az emberek nem tudják meghallgatni azt, amit mondani akarok, és az, amiről mások akarnak beszélni, nem érdekel engem. A társadalmi dolgok minden fajtája, mint a karaoke, a tánc, vagy diszkó, vagy még a filmek, én ritkán. Én nem nézem azokat, akárhogy, én nem rendelkezem ezekkel a dolgokkal. Én nagyon könnyedén veszem minden, mint az ízlelőt is. Néhány ember azt mondja, hogy ez az étel olyan jó ízű, olyan finom, de én nem tudom megmondani, még azt sem tudom, hogy jó ízű-e vagy sem. Az édesség ízét én nem szeretem, a savanyút én nem szeretem. Bárhogyan is azokból a dolgokból, amiket mások szeretnek és ragaszkodnak hozzájuk, én nem rendelkezem semmivel. De nekem megvannak az érzéseim, nekem megvannak az én szintem örömei, igaz? Tehát egy ember szívének az edzése is visszatükröződhet a társadalomban és a családon belül. Leginkább a családban tükröződik vissza, mert mindenkinek van egy családi környezete. Mondani fogok egy példát, amelyikbe lehet, hogy mindegyik őtök belefutott az előtt. Némely emberek az előtt csigongot gyakoroltak, vagy valamilyen rendszert gyakoroltak. Amint elkezdték a csigong gyakorlását, a házastársaik dühösekké váltak, ha nem gyakoroltak csigongot, a házas pár jól el volt. Amint elkezdték a csigong gyakorlását, ha nem a férje, akkor a feleség robbanna és kezdene el küzdeni velük. Akkor küzdenének egymással. Ők nem tudták, hogy miért. Amint elkezdték a csigong gyakorlását, a házastársok felidegesedett. Némely házaspárok még ahhoz is közel jutottak, hogy elváljanak, mert az egyik közülük csigongot akar gyakorolni. Ez a fajta dolog történik. Miért? Egy csomó ember nem tudja felfogni ezt, és furcsának találja, de leáll annál a gondolatnál, hogy ez furcsa. Nem sokat gondolkoztak el erről, és nem tudják, hogy mi folyik. Voltak éppen semmi sincs ok nélkül. Beleértve ezt a csigongot, bár ez a művelés legalacsonyabb szintje. Végül is egy rendkívüli dolog. Akkor a rendkívüli dolgok számára a rendkívüli elvek vannak, amelyik kísérik őket. Ha testgyakorlatot végzel, valószínűleg ez nem fog megtörténni. Ha testgyakorlatot végzel, talán a hitvesed egyáltalán nem fog zaklatni téged, de ha csigongot végzel, dühös lesz. Miért? Nem tudják. Voltak éppen én mondom nektek, ezt mind a karma okozza. Te ma jól gyakoroltál a csigong gyakorló helyen, mert a csigong gyakorlásának meg kell változtatnia egy ember testét, ki kell tisztítania egy ember testét, el kell távolítania a némely betegségeket. Te meg akarod kapni mindezeket az egészséges dolgokat, és egészséges testtel akarsz rendelkezni. De mi a teendő? A karmádat el kell távolítani. Azon felül némely rendszerekben, az igaz, ortodox módon átadott rendszerekben, a csi gyakorlásának a legalacsonyabb szintjénél, nekik is le kell fektetni. Nyitjuk egy alapot, fel kell nyitniuk az akupunktúra pontokat, fel kell nyitniuk az energiacsatornákat, a kemencébe kell tenniük az olvasztótéget, gyógyszereket gyűjteniük és tant készíteniük, és ilyesmi. Ki kell alakítaniuk ezeket a dolgokat. Ezek azok a dolgok, amiket ki kell alakítani a csi gyakorlásának a szintjét. Tehát, hogy kialakít mindezeket a rendkívüli dolgokat, el kell távolítanod a karmádat, és meg kell emelned a sing-singedet. Ez történik némely emberekkel, amint belépnek a házba, a hitvesi idegrohamot fog kapni pont előttük, és ők azt fogják gondolni, mielőtt elkezdtem a csigongot gyakorolni. Ha mondtam egy dolgot, senki sem mondott ellene semmit, senki sem merészelt ehhez hasonlóan kezelni engem. Most a csigongot gyakorolok, minden megfordul, most ő parancsolgat nekem. Hogyan teheti ezt? És elkezdenek küzdeni a hitvesükkel. Amit elkezdesz küzdeni, az aznapi gyakorlat hiába való volt. Nem számít, hogy milyen jól gyakoroltál, minden hiába való. Ha sikerül elviselned és nem veszed a szívedre, ha igazán elnyomod, akkor talán ki fogják tisztítani a testedet és a gongodat, az alapot, amit le kell fektetni, esetleg ki lesz alakítva, és ha magas szinten műveled magad, akkor talán növekszik a gongod. Ez a lényeg. De sok ember nem tud megvilágosodni ehhez az elvhez. Tehát sok ember gyakorol csigongot, és mind belefutnak ebbe a dologba, de nem tudnak megvilágosodni ehhez. Voltak éppen ez az, ami folyik. Amíg meg tudod őrizni a sínségedet, otthon is meg kellene őrizned a sínségedet. Azt mondtuk, hogy a szüleid vagy a testvéreid. Tegnap elmondtam neked egy elvet, hogy te nem tudod melyik. Némely emberek nem tudják feladni a szüleiket vagy a gyerekeiket, és nem tudnak művelést gyakorolni. Úgyhogy hadd mondjam el a következő elvet neked. Gondolkodjon el erről mindenki. Nem tudod, hány szülőd volt. A gyerekeid számtalanok lehetnek. Minden helyen élnek, mindenfajta dolgot tesznek. Melyek az igaziak? Csak azok a szülők, akik eredetileg a világra hoztak téged, akik megteremtették a jóásenedet, azaz igaz szellemedet, ők a szüleid. Tehát ez azt jelenti, ne ragaszkodj hozzá, ne vesz fel ezekben a dolgokban. De én nem azt mondom neked, hogy ne tiszteld a szüleidet, hogy ne kövesd a kínai hagyományokat, az nincs úgy. Ott szintén vannak elvek. A csing, azaz érzelmek mellett szintén vannak elvek, igaz? Neked nevelned kellene, és felnevelned a gyermekeidet, és vissza kellene fizetned a szüleidnek azt, hogy felneveltek. De művelőként egy nagyobb dologról beszélünk. Amikor elhagyják a csinget, a könyörületesség fog következni. Az egy csodálatosabb birodalom, egy jobb birodalom. Természetesen gyakorlóként nekünk meg kellene próbálnunk a lehető legjobbat kihozni magunkból, hogy ne legyünk olyanok, mint az átlag emberek. Nekünk figyelmet kellene szentelnünk a zsennek, azaz türelemnek, hogy jó tetteket cselekedjünk, kihangsúlyozzuk az erényt. Nekünk nem kellene konfliktust létrehoznunk, nekünk nem kellene harcolnunk másokkal, de úgy gondolom, miután a tanítványok befejezik a szemináriumot, mind keresztül fognak menni egy nagy változáson. Ez biztos. Természetesen sok ehhez hasonló példa van. Hadd mondjak néhány példát. Például a múltban, amikor szemináriumokat tartottam, volt néhány tanítványom, aki elég jól csinálta, nagyon jól megőrizte a sínségét. Akár a társadalomban, akár a családban, vagy a munkahelyen volt, nagyon jól megőrizte. Először beszéljünk erről a munkahelyen belül. Sok ember nem versenyezne másokkal fizetésemelésért. Ami az enyém, és ami nem az enyém, természetesen nem lesz az enyém. Ez volt a hozzáállásuk. Tehát némely emberek, akikről feltételezett volt, hogy fizetésemelést kapnak, elérték, amíg azok, akikről nem feltételezték, hogy kapnak, nem érték el. Amikor ez a lakások kiutalásához ér, szintén önérdekkel veredik bele. Szintén némely emberek azelőtt, amikor ez oda juthat ahhoz, hogy feladatokat jelöljenek ki az irodában, megpróbálnák kiválasztani a feladatok legjavát, és a maradékot másoknak hagyni. Mindenfajta dolog. De miután Falun Gongot tanultak, mind leálltak azzal, hogy ezen a módon viselkedjenek. Például, amikor Wuhanban tartottam egy szemináriumot, volt több Wuhanból való tanítvány, akik egy gyárban dolgoztak. Arra gondolok, hogy egy olyan gyárban, amelyik nagyon messze volt a városban. Amikor visszatértek a gyárba, miután tanulták a gongot, elkezdtek dolgozni. Eredetileg az a gyár. Manapság a gyárakban létező hangulat. Az emberek nagyon bizonytalannak érzik magukat, mivel az állami tulajdonban lévő iparágakban, bárhogyan is, sokokból kifolyólag a gyárak nem nagyon termelékenyek. Az emberek nem végeznek jó munkát a munkahelyen, termékek minősége csökken, úgyhogy akkor a gyárnak ez még rosszabbat tesz. Tehát miután ezek a tanítványok visszamentek, nem csak hogy megtanították a gongot másoknak, hanem nagyon lelkiismeretesen is kezdtek el dolgozni, miközben korán jönnek és későn mennek haza, és abba hagyták a válogatást. Teljesen különbözővé váltak az előtthöz képest. Amint ezek az emberek elkezdték ezt tenni, az egész gyár hangulatát megváltoztatták. Más emberek látták, hogy ezt tették, és elkezdtek tanulni tőlük. Miért? Mert általában azok az emberek, akiknek tetszik a csigong, meglehetősen jól ismertek a vállalataikban. Ráadásul kicsit híresek. Úgyhogy amint elkezdték ezt tenni, mindenki más elkezdett tőlük tanulni. És így ennek az egész gyárnak hangulata megváltozott. A Wuhanban lévő segítségnyújtási központunk igazgatói elmentek abba a gyárba, hogy lássák, hogyan gyakoroltak, és hogy megvizsgálják a munkájukat. A gyárigazgató kijött, hogy személyesen találkozzon velük, és azt mondta, hogy lehet, hogy a Falun Gongotok olyan fantasztikus. A gyáram hangulata teljesen megváltozott. Mikor jön a tanárotok? Én is meg fogom hallgatni. És aztán ő... És aztán személyesen utalt ki egy autót arra, hogy visszavigye az asszisztens központunk igazgatóit. Amikor Shanghaiban voltunk tanítani egy osztályt, volt ott egy gyár, egy kötőtárgyár, olyasmiket készítettek, mint fürdőlepedők és konyharuhák, mindazokat a kötött termékeket. Úgyhogy nagyon sok alkalmazott lépett meg ilyesmikkel, hogy otthon használja, és némely ember ráadásul megtartott néhányat. És a mi tanítványaink, amikor visszatértek, miután megtanulták a gongot, átvették a vezetést abban, hogy ezt megszüntessék, hogy azt tegyék. Aztán később megtanították az embereknek, hogyan gyakorolják a gongot, és terjesztették a gongot, és a sinsing dolgairól beszéltek az embereknek. És azután a példájuk által meghitetve az emberek elkezdték visszahozni azokat a dolgokat, amiket azelőtt hazavittek. A gyárban mindenki elkezdett így tenni. Képzeljétek el, milyen volt az. És ez csupán a munkahelyen van. Sok ilyen példa van. Ez nem egy szabály alóli kivétel. Ez egy hétköznapi jelenség a Falun Gongunkban. Azelőtt azt mondtam, hogy azt merem mondani, hogy a Falun Gongunk a tisztaság egy földje. Én merem azt mondani. Némelyek a tanítványaink közül szintén nagyon jól viselkednek a társadalomban és a családon belül. Egy házas párt harcolni szokott. Férj ki nem állhatta a felesége látványát, a feleség ki nem állhatta a férje látványát. Nagyon nehéz éve ezt a gyerekeknek. Mióta megtanulták a gongot, harmónia van a családban és könnyebben élnek. A tanítványaink közül sokan tapasztalták meg ezt első kézből, igaz? Ráadásul szintén vannak példák a társadalmon belül. A következő példát szerettem elmondani, mert ez eléggé tipikus. Amikor Taiwanban tanítottam az osztályt, volt ott egy 50 év feletti nyugdíjas idős nő. A férje szintén nyugdíjas volt. Ők tanulták a Falun Gongot. A szemináriumok utolsó néhány napjának az egyikén feljött, és azt mondta nekem. Engem éppen elütött egy autó. Azután elmondta nekem, hogy mi történt. Ő és a férje úton voltak az előadásunkra. Amikor elérték az út közepét, nem voltak autók az utcán, amikor elkezdtek átkelni, de épp amint elérték az út közepét, egy kis kocsi jött távolról, nagyon gyorsan hajtva. A kocsinak nincs visszapillantó tükrük. Ez a tükör megakadt a blúzában. Több mint 10 métert húzta őt, és aztán zsupsz, lelökte őt a földre. Egy olyan szemét, aki 50 év feletti már nyugdíjas. Több mint 10 métert húzta őt, és zsupsz, lelökte a földre, és a kocsi még másik 20 métert menni, hogy megállt, úgyhogy eléggé gyorsan mozgott. Persze, manapság. Amikor az emberek valamit tesznek, első gondolatuk általában az, hogy hárítsák a felelősséget. A vezető kiugrott és azt mondta, miért nem nézed meg, hol jársz? Mit gondolsz? Ő nem nézi meg, hol jár? Siess és nézd meg, hogy van másképp, ha jön a rendőrség, nem fogják hagyni, hogy elmenj. A kocsiban lévő utas megértette és azt mondta, siess, vidd kórházba, hadd vizsgálják meg, hogy van. Úgyhogy ő szintén megértette és mondott néhány jó szót, hogy vagy nagyanyú, vigyünk kórházba, hogy vessenek egy pillantást magára. Menjünk a kórházba. És te mit mondasz? Mi volt a tanítványunk válasza? A tanítványunk lassan felkelt a földről és a kezével intve azt mondta, semmi probléma, elmehetsz. és ennek eredményeként valóban nem volt probléma. Leporolta magát, és a férjével ment tovább az osztályba. Amikor megérkezett, beszélt nekem erről a balesetről. Amikor hallottam, nagyon boldog voltam. Azt mondtam, hogy nagyon magasra felemelték a tanítványunk Xinxingét. Az idős nő is mondta, ha nem tanultam volna Falun Gongot, soha nem kezeltem volna azt. Gondolkodjatok el erről. Ha ő nem lett volna Falun Gong tanítvány, kezelhette volna azt úgy? Némely emberek ráadásul azt gondolják, hogy lehet az, hogy engem nem üdvel egy autó egy kicsit. Kiszednék valamit belőle, kicsikarnék némi pénzt tőle. Ne is említsük, ha ő valóban elütött engem. Menjünk a kórházba, gyerünk. Hol sérültél meg? Mindenhol. Feküdnék a földön, és nem kelljünk fel. Menjünk a kórházba, és kezeltes velük engem. Ott maradnék, és soha nem távoznék. Sok ember így gondolkodik. De a tanítványunk nem ezt tette. Jó vagy rossz egy gondolatból fakad. Csupán egy gondolatban lévő különbség diktálhatja az eredményt. Ha összeesett volna a földön, és azt mondta volna, jaj, megsérültem, és lett volna egy rossz gondolata, ha csikarja ki némi pénzt tőle, akkor talán törött csontokkal és szakatinakkal végezte volna. Egy gondolat határozza meg, milyen lesz az eredmény, jó vagy rossz. Saját magától felkelt, és azt mondta, semmi probléma, elmehetsz. Mielőtt még teljesen felkelt, már mondta, semmi probléma, elmehetsz. Még a testét sem ellenőrizte, csak azt mondta, semmi probléma, elmehetsz. És ennek eredményeként egyáltalán nem sérült meg. Egy olyan idős személy, több mint 10 métert húzták, és egy olyan gyors autó, olyan sok erővel mégsem történt semmi sem vele. Még a ruhái sem szakadtak el. Persze az emberek ma olyanok, még azok is, akik nézték, hogy mi történik, igazságtalannak találták azt. Azt mondták az idős hölgynek, de olyan bolond vagy, miért nem csikarsz ki némi pénzt tőle? Kér tőle pénzt? Tehát azt mondtam, az emberek manapság nem tudják megkülönböztetni a jót a rosszat. Úgy gondolják, hogy ez lett volna a helyes dolog. Az a vezető szágoldott, de akarattal ütötte volna elő. Talán valami sürgős dolga volt. Éppen ezekről a dolgokról beszéltünk. Ezt megmutatja, hogy a tanítványaink nagyon jól megőrzik a sínségüket. Természetesen. Az e fajta példák számtalanok. A tanítványaink közül sokan írtak ezekről a dolgokról a tapasztalatcsere székben, vagy beszéltek róluk az asszisztens központoknak megrendezett találkozókon. Hallottam, és elég megnyerőnek találom ezeket. Természetesen van itt egy másik kérdés. Vagyis, amint tegnap mondtam, ha egy ember igazán műveli magát, rendelkeznie kell egy őt védő fásennel. Ez az egyetlen út, hogy sikerülhessen neki. Különben az élete veszélyben lesz. E fajta helyzetek vannak. Például a tanítványaink közül sokkal történtek veszélyes dolgok, de ők mind kitértek előlük, és semmi sem történt velük. Nem voltak semmilyen veszélyben, nem volt veszélyes az életükre nézve. Nagyon sok ilyen példa van, majdnem mindenkinek van egy. A veterán tanítványok közül mindegyik találkozott ezzel, ahogy látom. A következő példát szeretem elmondani. Pekingben volt egy diák, aki az utcán biciklizett. Hirtelen jött egy személyautó. Pekingben sok van azokból a luxus szedánokból, és puf, az autó beleszaladt, és puf, egyenesen fejét álltam. A járdán lévő emberek megrémültek. Olyan hangos volt, nem lenne vége neki. És öt fején találták. De még le sem esett a bicikléről, egyik lába a földön volt, és a másik a kerékpáron. Ellenőrizte magát, és látta, hogy ott nem volt udor, és nem volt fájdalom, és nem volt vér. A vezető rémült volt. Kiugrott az autóból, és azt mondta, rendben vagy, megsérültél, menjünk kórházba. De a tanítvány azt mondta, nem probléma. Természetesen a tanítványunknak nagyon magas sínsingje volt, azt mondta, nem probléma, de az autón volt egy korpadás, amely ennyire nagy volt. Aztán volt ott szintén. Van egy tanítványunk, szintén Pekingben, aki egy szemináriumról biciklizett haza éjjel nagyon későn. Télen eléggé korán fekszenek le éjszakon, és senki sem volt az úton. Nagyon gyorsan kerékpározott, és egy jeep hajtott messze előtte. Hirtelen a jeep hátrafelé ment. Megállt, és nagyon gyorsan ment hátrafelé, ami őt illeti, a kerékpár száguldott előrefelé, és túl késő volt elkanyarodni. Két erő összeütközése, ez valóban azért van, hogy elvegye az életét. Közel voltak, hogy összeütközzenek, nagyon közel, hogy összeütközzenek. Épp abban a pillanatban, amikor közel volt, hogy beleütközön a jeepbe, és nem tudta, hogy mit tegyen, hirtelen érezte, hogy valamilyen erő több mint fél métert húzta vissza a biciklét. Akkor a jeep még közel fél méter tolatott, aztán hirtelen megállt, kerék mellett az ő biciklijével. Annál a pontnál még rémség sem volt, azt gondolta, kihúzott vissza, meg kellene neki köszönni. Visszanézett és látta, hogy senki sem volt ott, egyetlen egy személy sem. Van több is. Túl sok ilyen példa van. Volt egy tanítvány Changchunban, aki kért a házába. Manapság több mint 10 emelet magas épületeket emelnek, azt a magas elvázatot használják. Azok mind 3 hüvelyk átmérőjű 4 méter hosszú vasrudak. Arra használják ezeket a vasrudakat, hogy elkészítsék az elvázatot. Azok közül a rudak közül az egyik leesett, és egyenesen a feje tetejét célozta meg. Az utcán mindenki kövéder, mert a félelemből. Meglepettek, lényültek voltak. Mégis a tanítványunk nem sokat érzett. Találjátok ki, mit mondott? Ki veregetett meg? Megkérdezte, hogy ki veregette meg őt. Amikor megfordult, meglátta. Ahogy felfelé nézett, az a vasrúd végigcsúszott a feje mellett, mélyen beleszorult a földbe és álmomra. És aztán felfelé nézett, és látott egy nagy fárút, azaz törvénykereket fönt forogva. Mindenki gondolkodjon el arról, ha az igazán a fejére esett volna, az olyan lett volna, mint a nyásra tűzött cukrozott cilvák, az karóba húzta volna őt, keresztül egész végig tetőtől tartik olyan nagy súly, olyan magasságból jövő, olyan sok erővel. Szintén van egy másik tanítványunk, aki úton volt. Ez a személy egy triciklivel utazott észak-keleten, azt a fajta triciklit úgy hívják hátrafelé lovagolni, meg egy szamarat. Az a fajta bicikli, ahol a két kerék van hátul, és a terhet a bicikliző mögött húzzák. Hátul kettőt helyeztek el, azok közül a biztonsági ajtók, acélajtók közül, amiket a házakba tesznek be, kettőt húzott közülük. Egy olyan helyre jutott, ahol egy teherautó sziklákat rakodott ki. Azt a fajtát, amelyet házak építésére vagy alapok lefektetésére használnak. Azok a sziklák eltaláltak egy beton villanyoszlopot és feldöntötték. Azt gondolom, hogy a teherautó egy dömper volt, az a fajta, amely egy villanyotesttel rendelkezik. Bárhogyan is, a sziklák feldöntöttek egy beton villanyoszlopot, ami ledőlt és egyenesen a fején találta előtt. Egy beton villanyoszlop. Csak gondoljatok bele, milyen nehéz ez. Puff, az egyenesen a fejére esett és őt a tricikli hátuljába hajította. Betonoszlop a feje tetejére esett, miközben a fejét és a testét nyomta. Amikor ez történt, felesége szintén ott volt. Annál a pontnál azt gondolta, ez van, meghalt. Mindenki tudta, hogy halottnak kell lennie, és akkor a Luror elkezdett ordítani. Gyerünk, húzzatok ki! Az emberek rohantak félrehúzni a betonoszlopot, és ő egyáltalán nem sérült meg. Még egy karcolásnyit sem. Azt gondolta, hogy ez nagyon furcsa volt. Hogyan lehet, hogy egyáltalán nem sérültem meg? Nem csak sérülés nem volt, a biztonsági ajtóban egy egész ember alak lenyomata maradt meg. Egy nagy horpadás egy személy alakjával. A betonoszlop és az ajtó közé préselődött is ott volt. Ezek a balesetek nagyon furcsák. Ami azt mutatja, bárhogyan is, talán azelőtt ezek az emberek ártottak mások életeinek is, miután ezek a dolgok történtek velük, az annak számít, mintha visszafizették volna. Egy nagy csapáson mentek át, mivel mi Xinxingről beszélünk, megemlíteném ezt. Ezek közül a tanítványaink közül egyik sem hibáztatott senkit. Később más emberek megrémültek, úgyhogy a vállalat átvette a felelősséget és felajánlotta, hogy pénzt fizet neki és a kórházba küldi őt. De ő azt mondta, nincs semmi probléma, menjetek bátran, ne törődjetek velem. Végül még mindig jöttek megkeresni, hogy kifizessék az orvosi költségeit, de ő azt mondta, hogy jól van. Mi nem akarunk egy fillért sem senkitől. Olyan emberek, akiknek nem sikerült fenntartani a Xinxingjüket, akik végig az úton leestek, szintén léteznek. Azokra nem fogunk példákat mondani. Más csigongrendszerekben az még nem is számít, hogy leesnek-e vagy nem esnek, de ráadásul nem művelik magukat. Ők versenyeznek és mindenfajta dolgot megtesznek. Azok között, akik a Falun Gongunkat művelik, történt néhány ilyen eset, de az nagyon ritka, nagyon kevés. Mindazok démonok, amelyek a dánfákat essák alá. Ezt követően beszéljünk arról, tudjátok, a művelési közösségben vannak némely kifejezések, például olyan dolgok, mint guanding, Shuangguan, és vannak mások, sok különböző kifejezés van. Különösen a taoista iskolában, ott még több van. Némelyek közülük, mivel nem tudunk mindről beszélni, voltak éppen mind nagyon egyszerű dolgok, de ha elméletileg körbejárod, az nagyon összetetté válik. Először beszéljünk a guandingról, azaz energia töltése a fejtetőbe. Mi a guanding? Jelenleg sok vallás és sok csigongmester vallásos szertartásként gyakorolja
azt.
Voltaképpen az nem egy vallásos szertartás.
Miért
használják azt? A guanding célja az, hogy kitisztítsák a tanítvány
testét.
Ami azt illeti, hogy a guanding elérheti a tanítvány gongjának a növekedését, az lehetetlen. A guanding nem érheti el, hogy egy ember gongja növekedjen. Az egyetlen dolog, amit megtehet, az az, hogy a mester arra használja az erejét, hogy egy lépéssel tovább megtisztítsa a tanítvány testét. Ezt a tisztítást minden különböző szinten el kell végezni. Hogyan végzik el? A guanding formája a következőképpen van. A mester a tanítvány fejének a tetejére helyezi a tenyerét és energiát önt bele. Az igazi guanding a következőképpen néz ki. Ha beleláthatnál a test belsejébe, látnád hogyan, amint az energia lefelé mozog, az egész test fehérré válik, a koponyától kezdve le a csontokon keresztül. Az egész test a fejtől a lábujjakig fehérré válik, még a csontok is fehérré fognak válni. Tehát egy magas fokig meg lesz tisztítva a test. A guanding célja a test tisztítása. Manapság némely emberek egy vallásos szertartásra tették azt. Persze, a tantrizmusban mindkettő, egy vallásos szertartás és ugyanakkor egy művelési módszer. Tehát a buddhizmuson belül csak a tantrizmus gyakorolja a guandingot és hangsúlyozza a guandingot. Azt hiszik, hogy egy olyan szemét, aki nem kapott guandingot, nem lehet tanítványként venni, és egy ember nem taníthat neki fát, és ha megteszi, azt a fellopásaként szemlélik. Ki tudja, hogy ki indította el az egészet manapság? A csigong közösségekben némely csigongmesterek szintén elkezdtek guandingot csinálni. Amint az én rendszeremet tanultátok, nem tanulhattok semmi más a guanding után, ti mind az én tanítványaim vagytok. Ha esetleg azt gondoljátok, hogy ők egy érdekszférát akarnak kialakítani, vagy valami rosszat tenni, nem gondolom, hogy ez igazán lehetséges. Minden, amit tenni akarnak, az ezeknek az embereknek a megkaparintása, hogy kisemmizik őket a pénzükből. Ma tőlem tanultatok, én tanítottalak benneteket. Következő alkalommal nem tanulhatok más dolgokat. Következő alkalommal, amikor jövök nektek, jönnötök kellene, és megint tőlem tanulnotok, megint pénzt kellene adnotok nekem. Egy készletet tanít meg neked, ma egy készletet holnap, és még egyet a következő nap, alapvetően azért, hogy pénzt szerezzen tőletek. Voltak éppen ők mind gonosz iskolák és elfertült utak. Lehetnek ők bármit, vagy lehet bármi hatásuk? Nincs semmilyen hatásuk. Volt egy olyan személy, aki a legnagyobb mértékben gyakorolta a guandingot, több mint 1000 ember vált sorba előtte guandingra. Azt mondom, hogy az az ember egy nagy csaló volt. Hogyan öntött energiát? Gondolkozom mindenki. Ha megnéztétek, hogy milyen magas volt a gongja, az nem volt még. Az nagyon-nagyon alacsony volt, még olyan magas sem volt, mint ez az épület. Olyan kicsi, hogy az szánalmas volt. Guandingot adott az embereknek. Jó. Gondolkozom mindenki, amikor guandingot csinálsz az embereknek, az energia lefelé nyomódik, és a gong, az az művelési energia pillére rövidebbé fog válni, mert az energiát kiadták. 10 ember, gondolom, fogja kitenni azt a magasságot. De őtől, mint 1000 embernek csinált guandingot. Azt mondom, 10 emberen túl nem maradna neki semmi gong. Ha többet csinálnál, összeesnél. Lehetne az valaha egy igazi guanding? Az nem hamis, az nem csalás. Úgyhogy nem gyakoroljuk ezeket a dolgokat. Aztán olyasmi is van, mint megérinteni a fejtetőt. Nem tudom, milyen hatása van annak, de mindenkinek megmondom, ám bár mi nem beszélünk guandingről, valójában mindenkinek megtesszük azt. Csupán nem gyakoroljuk ezt a szertartást, amikor a fáse nem guandinget ad neked, nem mondja meg neked és nem tudatja veled. Mert amikor tanítványokat nevel fel egy mesternek, nem kell meghagynia a nevét, nem akar jutalmat, nincs szüksége a hálátra, ő csak felelős érted. Úgyhogy, amikor az emberek guandingot kapnak, az érzékeny emberek érezhetik azt. Érezhetnek egy forró áramlatot lefelé nyomulni a fejtetőtől. Némely embereknek ez épp séta közben történhet meg, vagy amikor alszanak. Tehát mi nem gyakoroljuk ezeket a szertartásokat. Ezt követően beszélünk a shuangguanról, azaz a rejtélyes szokásról. Mi a shuangguan? Szintén van egy kifejezés, a Xuanguan nyílása, vagy szintén van egy másik, a Xuanguan elhelyezése. Mi a Xuanguan? Sokat beszéltek erről. Az Elixir könyve, a taoista írások gyűjteménye és az elme és a test művelési elvei című könyve mind rendelkeznek ezzel a kifejezéssel, de hol van a Xuanguan, azaz a rejtélyes szoros? Milyen a Xuanguan formája? Mire használják azt? Senki sem vitatta meg. Mert ezeket a dolgokat, ezeket az igaz dolgokat nem írhatják le a könyvekben. Úgyhogy ha bárki az Elixir könyve, a taoista írások gyűjteménye, az elme és a test művelési elvei, vagy a Sárga császár remek műve című ősi könyvek alapján akarja művelni magát, nem lennétek képesek, hogy bármit kifejlesztetek a művelésetek keresztül, az hasztalan volna, az mind elmélet. Úgyhogy ezt követően a Xuanguanról fogunk beszélni mindenkinek. Nekünk nagyon az elejétől kell elkezdenünk beszélni a Xuanguanról. Amikor egy személy egy iskolán belül műveli magát a mesternek, egy csomó dolgot kell elültetnie bele. Úgyhogy minden szükséges dolgot a Dantianjéből, vagyis az alhasának a területéről fognak előállítani. A Dantianről, azaz a Dan mezőjéről beszélve mindenkinek tisztáznunk kell a terminológiai dolgát, a megértéseit dolgát. Hallhattátok azt a mondást, hogy mindenhol van Dantian. Voltak éppen annak a mondásnak, hogy mindenhol van Dantian, nincs értelme. Az hibás. Mert egy személy Dantianja csak az alhasban van, az alhas alatt és a perineum fölött, a húsvértesten belül. Vagyis az alhas alsó részében, az a te igazi Dantianed. Minden a testben nem természetszerűleg jelenlévő természetfeletti képességet itt állítanak elő, minden élőlényt és minden mágikus dolgot, amit elő fognak állítani a testedben, itt állítják elő. Csak egy ilyen tián, azaz mező van. Az a mondás, hogy a Dantian mindenhol jelen van, hibás. Azok, akik azt mondják, úgy gondolják, hogy itt mondják, hogy mindenhol van Dantian. Azt gondolják, ott olyan mondások is vannak, mint felső Dantian és alsó Dantian. Az mind hibás. Miért? Azt gondolják, hogy egy elmeszándékot összpontosítanak itt, az Dant alakíthat ki egy hosszú idő után. Az Dant energianyalábot fejleszthet ki. Minden, amivel rendelkezel, az ez egy gondolat, és a mester segít neked Dant kialakítani. Ott van Dant, de nincs Tian, azaz mező. Ez nem alkot egy mező. A felső Dantnak vagy középső Dantnak nevezed azt, gondolom, az rendben van, az elfogadható. Aztán van egy mondás, hogy mindenhol van Dantian. Azt mondhatod, hogy mindenhol van Dant, de nem mondhatod azt, hogy mindenhol van Dantian. Ha az elmeszándékodat valamilyen pontra összpontosítod, és Dant akarsz, akkor Dant alakíthatsz ki. Tehát egyetlen egy igazi tián van az alhasban. Úgyhogy mindazok a mondások a felső és az alsó Dantianról helytelenek. Egyetlen Dantian van, az egyetlen igazi kifejezés a Dantian, az egy helyen van. Minden dolognak abból kell kinőnie. Tehát ez a Dantian. A Dantian, amiről mi beszélünk. Amikor egy személy a három világkörön belüli fán művelésében a középfokú szín felé ment, amikor a teste már eléggé tisztává vált, egy élőlény kezd majd kinőni a Dantianjéből. Ezt az élőlényt Yuanyinnek, azaz halhatatlan gyermeknek hívják. A Yuanxian Yuanja, a pénzben lévő egy Yuan vagy két Yuan Yuanja, Ying, mint a gyermekben, Yuanying. Ez sem egy baba, sem egy Yinghai, azaz kell. Ezt Yuanyingnek, azaz halhatatlan gyermeknek hívják. Kezdetben a buddha iskolája egy olyan testről beszélt, ami elpusztíthatatlan, mint a gyémánt, és ez az, amire ők utalnak. Yuanying az, ahogyan a taoista iskola hívja azt. Voltak éppen mi egy buddha testnek hívjuk. Ez nagy energiájú anyagból áll, ez a jövőbeli test. Nem a benti, azaz egy ember saját teste és más fizikai dimenzióban lévő testei átalakításáról beszélünk, igaz? De ez a testünk nagyon különbözik attól a testtől. Enélkül a test nélkül nem tudsz megjelenni ebben a dimenzióban, amikor átjössz onnan, nem tudod felfedni magad, amikor átjössz ebbe a dimenzióba. Csak ezzel a testtel maradhatsz az átlag emberek között. Ezt átváltoztatták nagy energiájú anyaggá, ez a különbség. De szintén át tud menni a másik oldalra, és azután ugyanolyan lenne, mint a Yuanying, azaz a halhatatlan gyermek testhadát. De a szerkezet voltak éppen még mindig különböző, úgyhogy mindkét dolgot műveljük. Mindkettőt műveljük a Yuanyinget, és átalakítjuk a bentit. Egyesülni fognak egymással a jövőben. Úgy, hogy miről a Juhaingról beszélünk, amikor éppen létrehozták, az nagyon kicsi. Mert amikor a pianóval, azaz harmadik szemmel látó dolgokat megkerülitek a szemeket. A szemek korlátozzák az embereket, de a DMU nem, tehát láthatatok mikroszkopikus dolgokat. Amikor ez nagyon-nagyon kicsi, mint egy műhegy, már láthatjátok, hogy létrejük. Amikor ez egy pingponglabda méretére nő, a belső szervek, a végtagok, az arcvonások és minden más kialakult. Nagyon tiszta, teljes. Ahogy ez tovább nő, elkezdi, hogy amikor először megjelenik, ez lótusz pozícióban ül, ugyanabban a pozícióban, amelyben ti vagytok, amikor végzitek a gyakorlatokat. Ez pontosan ugyanúgy néz ki, mint te, csak úgy néz ki, mint amilyen gyerekkorodban voltál. Azután fokozatosan nőni fog. Ahogy ez állandóan nő, egy lótuszvirág jön létre az ülésre alatt, egy lótuszvirágnak egy vagy két célma. Amikor ez körülbelül 4 vagy 5 hüvely, kb. 10-12 cm magasra nő, a lótuszvirág körülbelül 4 vagy 5 vagy 6 hüvelykre, azaz kb. 10-15 cm lett kialakítva. Ennél a nagyságnál a szirmak egy rétege kialakította a lótuszvirág ülést. Tehát ott ül a lótusz pozícióban. Tudjátok, a tiszta földiskola művelésében nem viszik el a testet, nem művelik ezeket a dolgokat, mert nem tanítják mindkettőnek, az elmének és a testnek a művelését, a Buddha nevének a kántálását tanítják, és amikor eljön az idő, a Buddha jön, hogy elvigye őket és kifejlesz nekik egy testet. Tehát amikor kántálják a Buddha nevét, a lótuszvirág a másik oldalon nő. Ezt mondják voltaképpen a mi rendszerünk aktív. Amíg gyakoroltok és művelitek magatokat, minden változást láthatok, amelyen keresztül mentek. Tehát a lótuszvirág itt nő, miközben fokozatosan nagyobbá és nagyobbá válik. Amikor ez olyan nagy, mint egy pingponglabda, meg fog jelenni mellette egy másik ugyanolyan méretű labda alakutoló. De ez a labda átlátszó és nagyon vékony. Éppen olyan, mint egy fehér léggömb, mint egy tejfehér léggömb. Némileg átlátszó, de nem igazán átlátszó, épp olyan, mint az. És belül ez teljesen üres. Nincs semmi belül. Miután a lótuszvirág ülés szirmainak egy rétegét kialakították, ez a labda el fogja hagyni a pozícióját, és el fogja hagyni a dantien. Voltaképpen ez az, amit Chuanguannak, azaz rejtélyes szorosnak hívnak. Ez a Chuanguan elhagyja a pozícióját, és nagyon lassan, nagyon fokozatosan teszi meg az útját felfelé a testben. Nagyon lassú, de minden nap láthatod a haladást, amit fokozatosan felfelé mozog. Amikor megtette az útját eddig a részig, a dzsáncsong, a kultúra pontig, a melkaskos pontjáig, mert egy ember szíve is egy csomó lényeges dolog itt van, ez egy nagyon fontos hely. Úgyhogy ennek ki kell alakítani a dolgok egy készletét, amik ugyanolyanok, mint azok a dolgok. Ezeket materializálni fogja, és be fognak menni a Chuanguanba. Ezeket a dolgokat is materializálni kell a Chuanguanon belül. A Chuanguan belsejében ott kell lenniük ezeknek a dolgoknak. Azután, miután egy kis ideig ott marad, és befejezte a materializálást, megint elkezd emelkedni. Fokozatosan, lassan, ez felfelé mozog. Amikor felér a torokhoz, az ember úgy érzi magát, mintha megfulladna, és érzi, hogy a feje duzzad. A nyomás fokozódik, mintha megfojtanák az embert, de nem annyira súlyos. Aztán, amikor ez nagy hirtelen odajön a fejedhez, már nem érzed magad úgy a torkodban, mintha megfulladnál, de a feje dagadtnak tűnik. Abban az idő ez körülbelül olyan nagy, mint a fejed. Mivel az ember nivanya a fejében van, az agy és nagyon sok lényeges dolog, mind a feje tetején vannak. Tehát ennek szintén ki kell alakítania az agyat szerkezetének egy teljes másolatát, ami materializálódik és bemegy a Chuanguanba. Azután ez a Chuanguan a Tiamo csatornáján keresztül fogja kikényszeríteni az útját. Ahogy kikényszeríti az útját, nagyon fájdalmas, mintha belülről tágítanák ki a csatornát, a homlokot duzzadt és hányingert fogsz érezni. Amíg ez átpréseli magát, sok fájdalmat okoz, amint hirtelen kiér, a homlokod előtt fog lógni. Ezt úgy hívják a Chuanguan. Ott függ. Ezt úgy is hívják a Chuanguan elhelyezése. Némely emberek úgy is hívják a rejtélyes szoros egy nyílása. Voltaképpen a rejtélyes szoros nem egy nyílás, miután elhelyezte önmagát a Chuanguan majd. Mi a célja? Az, hogy az emberi test 100 energiacsatornája mindennél az egy pontnál jön össze, a tested minden energiacsatornája 100 csatorna kereszteződik. Természetesen a Buddha iskola nem Shuang Guannak hívja ezt. A Buddha állapotának hívja ezt. Ha egy személy nem rendelkezik ezzel, a művelése ebben az életben nullának számít, ő státuszon kívül van, neki nincs meg a státusza, ott semmi sincs, amit kifejleszthet. A művelése hiába való lesz. Nem lehet sikeres a művelésben, mert ez annyira kulcsfontosságú dolog. Rövidesen el fogom mondani nektek, hogy ez miért olyan kulcsfontosságú. Miután ez a Shuang Guan kijött, az egymásba összeolvasztott 100 csatorna be fog menni a rejtélyes szorosba. Egyszer körbe fog menni, és ki fog jönni vissza. Ennek ki kell alakítani a dolgok egy készletét belül, a test 100 csatornájának megfelelően. Miután kialakította azt, helyeket kell változtatnia. A Shuang Guan helyeket változtat. Tehát vissza fog menni belőle. Amikor ez kikényszeríti az útját visszafelé, szintén sok fájdalmat okoz. Miután visszamegy, megint ki fogja kényszeríteni a kivezető útját a fejed hátuljában, miközben kilövel a Yuzhen akupunktúra pontját. Természetesen ez egy másik dimenzióban van, úgyhogy amikor alszol, nem ütöd bele magad. Miután kialakította a dolgok egy készletét, visszamegy, azután lemegy és kilövel a Mingmenből, azaz az életkapuból, kilövel a Mingmen akupunktúra pontból. A Mingmen szintén egy nagyon kulcsfontosságú hely. Egy csomó ember, aki tudja ezt, vaskapunak vagy acélkapunak nevezi az életkaput, vagy éppen sok a művelő által kifejlesztett természetfeletti képességet, egy csomó művelésen keresztül kifejlesztett dolgot, mindent oda zárták be. A művelésen keresztül kifejlesztett dolgok nem működnek. Miért nem? Mert mindent bezárták belőle. Ott belül ez olyan, mint az, amit az emberi test szerkezetéről mondtam, hogy a molekulák egy réteget alkotnak, az atomok egy réteget alkotnak, azután elektronok, atommagok, kvarkok, neutrinok, ez így megy lefelé rétegről rétegre. És minden rétegnek van egy kapu. Milyen nagy a kapu? Olyan nagy, mint a mennyországok. Persze, ezen a módon elmondani ez olyan nagy, mint a saját dimenzionális mező, de ahogyan a testeden nyilvánul meg, ez olyan, mint egy akupunktúra pont. Voltak éppen a Dan finomításának a fő célja az, hogy végül robbanással kinyitsa ezt a kaput. Ha nincs kinyitva, semmi sem lesz kiengedve, mert nagyon szorosan zárva van. Úgyhogy a Shuang Guan a Mingmenben, azaz életkapuban fogja elhelyezni önmagát, és aztán vissza fog menni. El fog kezdeni visszatérni az eredeti pozíciójába, amit úgy hívnak, a Shuang Guan visszatér a pozíciójába. Amikor a Shuang Guan visszamegy a pozíciójába, itt van a Yuan Ying, azaz halhatatlan gyermek, úgyhogy nem tud visszamenni az eredeti pozíciójába. Mi a teendő? Egy alakul a Yuan Ying-e, és bepurkolja a Yuan Ying-e. Így a halhatatlan gyermek benne ül, de az is nő, és a halhatatlan gyermek is nő, amíg a halhatatlan gyermek olyan nagyjává, mint a tested. És aztán ez a dolog ki fog terjedni a testeden kívülre. A végén, ha sikert értél el a művelésben, a taoista iskolában arról beszélnek, hogy a halhatatlan gyermek jön a világra. A taoista művelésben általában, amikor a halhatatlan gyermek 7-8 vagy 8-9 éves, kiugrik. Az igaz szellem, azaz Yuan Shen irányítja őt, és nagy képességei vannak. A Buddha iskolában általában nem engedik ki őt. Rendkívül különleges esetekben, amikor a halhatatlan gyermek olyan nagy, neki megengedett, hogy kijöjjön, de általában nem megengedett, hogy kijöjjön, amíg nem voltál sikeres a művelésben. Ha nem érted el a beteljesülést, a Yuan-man nem jön ki, úgyhogy ő egy év válik a testeddel. A halhatatlan gyermek megjelenése, miután sikeres voltál a művelésben, körülbelül 20 éves. Egy nő úgy néz ki, mint egy 16 vagy 18 éves. Tehát a valóságban a megvilágosult lények ilyen fiatal. Manapság az emberek úgy festik le őket, mint a körülbelül 40-valahánynak néznének ki. Kicsit érettebbé teszik őket, úgy egy kicsit könnyebb az embereknek, hogy higgyenek bennük. A valóságban ők mind nagyon fiatalok. Aztán, amikor nagyon nagyra nőtt, tudjátok, némely templomokban, különösen az ősi templomokban vannak buddháknak képei. Az ősi templomokban vannak, a modern templomokban nincsenek. Manapság az emberek egyáltalán nem tudják, mi is az, és már nem is értik meg azt. A képeken, különösen a falfestményeken lévő buddhák testét egy kör veszi körül. A buddha képek mind körökön belül ülnek. Nem azok a búrják a fejük fölött, nem azok, de az egész Buddha egy körön belül ül. A Buddha képek mind olyanok, mint az. Miért? Voltak éppen annál a pontnál, az az ő Shuang Guan-ja. De most azt már nem lehet Shuang Guan-nak hívni, azt a saját mennyországának hívják. A saját mennyországa. Amikor ez a személy sikeres volt a művelésben, amikor ez a személy eltávozik, miközben elviszi a halhatatlan gyermekét, mindegy, milyen magasra fejlesztette a gongot az a személy a művelésben. Mert az, amit itt belül alakítottak ki, csak egy sor berendezés, egy sor dolog, de még mindig nincs benne energia, hogy materializálja azt, úgyhogy az még nem jó, még mindig nem működik. Tehát amikor a világban műveli magát egy embernek, sok nehézséget kell elviselnie, és elég sok erőfeszítést kell kifejtenie. De amikor távozol, amikor sikeres vagy a művelésben, csak a gongot 2/10-ével tudod elérni az utat, akkor hova ment a gongod 8/10-e? Mindent levették, a sinsing állapotoddal együtt, az fogja materializálni a kis mennyországodat. Ezt a Xuanguant már nem Xuanguannak hívják, ezt egy kis mennyországnak hívják, és ez fogja materializálni azt. Úgyhogy, amint az energiával materializálták, az olyanná válik, hogy neked bármit meg lehet, amit akarsz. Ülsz a mennyországodban, és jön minden a kezed egy intésére. Azt mondják, hogy Buddha nagy kényelmet élvez. Megvan bármilyen, amit akar, bármilyen, amivel játszani akar, bármilyen, amit enni akar, megvan bármilyen, amit akar. Minden a kezed intésére jön. Miért van ez úgy? Mert egy életfárasztó műveléséért cserébe szerezte meg azt, miközben mérhetetlen erőfeszítést fejtett ki, és így megemelte a szintjét. Ez a Buddha állapot. Enélkül nem lenne lehetséges számára, hogy bármilyen meglegyen, amit akar, úgyhogy nem lenne képes, hogy sikeres legyen a művelésben. Tehát ez az. Tehát amikor egy ember igazán eléri a Taót, csak a gongja 2/10-e marad meg neki, de a teste korlátozásai nélkül nagyisteni erőket fog felfedni. Ez minden erre az előadásra.